Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A Mediátor két stratégiája itt van velem a stúdióban, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat.
A mai fő témánk az újonnan alapított sportmarketing díj, a vendégünk Németh Ottó, a Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozatának alelnöke lesz. A rövid hírek között szó lesz a PR új definíciójáról, a Ryanair új almárkájáról, a Reebok To Go kampányáról, az első témánk pedig a Be Social ügynökség felmérése, mely szerint minden negyedik magyar gyerek influencer szeretne lenni. Na, azért ez, ha nem hallom a saját fülemmel, akkor ez egy elég bizarr és szürreális valóság lenne, de akkor a felmérés is kimondja.
Igen, és ez a régi téma így az összes közül, mert az influencerekről már elég sokat beszéltünk ebben a műsorban. Sőt, igazából ez a kutatás, ez is olyan, hogy már áprilisban jöttek erről hírek, hogy a Be Social erre az eredményre jutott a fiatalok körében. Most azért vettük elő ezt a témát, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy mennyire lehet, nem lehet mindenféle témát feldolgozni influencer kampánnyal, illetve Pőce Balázs, kreatív igazgató mondott egy nagyon izgalmasat a témában. Ő azt mondta, az influencerekkel lényegében visszatértünk a reklám hőskorához, az egy 100 éves történet, amikor a híres színésznő elmondja, hogy ő ezt és ezt a szappant használja, mert márvány gyönyörűségű lesz tőle a bőre. De ez egy eléggé egyszerű eszköz igazából az influencer használat, mert kreativitást azt nem mondhatnánk azt rá, hogy ez egy kreatív eszköz, gyakorlatilag az influencerre múlik, hogy mennyire kreatív egy kampánynak a megvalósulása, és az ilyen nagy világteremtés, ami egy jó kreatív koncepciónak a része lehet, meg egy nagy történetnek az elmesélése, az nem mindig sikerül ezzel az eszközzel olyan jól.
Tehát akkor ezek szerint, ha jól értem, Pataki Ági a Fabulon influencere volt a 80-as évek végén.
Illetve még ehhez kapcsolódóan, hogy a szokások megváltoztatására sem alkalmas, hiszen annyira sokszor láttuk sok felületen, sok ismétlődő posztot, hogy egyszerűen már szinte vakok lettünk az ilyen típusú tartalmakra.
Meg vannak célcsoportok, akik lehet, hogy követnek influencereket, de nem nagyon, tehát nem úgy követik, hogy itt szóró-szóra lekövetik az influencereknek a tevékenységét, meg kéréseit, meg ajánlatait, meg üzeneteit. Mi a tanulság? Mi lehet a best practice, amit így javaslunk minden negyedik magyar gyerek influencernek? Próbáljon meg így következetes, meg hiteles maradni. A marketingeseknek pedig azt javasoljuk, hogy így nézzék meg, vagy képzeljék el, hogy amit így el akarnak mondani, üzenni, azt olyan el lehet-e mondani egy 3 perces ilyen fogom a telefont, és így beszélek bele típusú videóban. Úgyhogy ez tényleg izgalmas legyen, meg meggyőző legyen. De szerintem ez egy ilyen jó teszt.
Számomra az az érdekes, hogy miért jut el oda egy gyerek, mondjuk egy 10 éves gyerek, hogy azt kimondja, hogy influencer akar lenni. Mi a vonzó ebben? A lájkok száma?
Azt le fogja kapcsolni az Instagram, a like számmutatást.
Na, hát, de ez még nem történt meg. De akkor mi a vonzó? Ez, mert én csak ezt látom, a dopamint látom ebben. Az ismertség. Az, hogy a suliban
beszélnek róla.
Sokkal menőbb az, akinek X követője van, és akkor ő ettől influencer akar lenni?
Hát a másik pedig nyilván az, hogy mindig megkaphatsz mindent, hogy akkor így kipróbál.
Az ingyen élet?
Akkor, valószínűleg azért az egy eléggé erős pont lehet így a kívülállók számára az influencer élet mellett, hogy akkor így visznek nyaralni.
A Reebok To Go új kampánya, gyakorlatilag nem lehet eldönteni, hogy ez egy PR vicc, vagy egy valódi szolgáltatásnak a bemutatása. Nem?
Igen, hogyha rákerestek a Reebok To Go-ra, akkor egy olyan videóval fogtok találkozni, ami olyan, mintha egy Lime, vagy egy Molbubi, tehát egy ilyen sharing economy megoldásnak a promó videója lenne. Beletették a futócipőkbe, sétálócipőkbe a GPS chipet, és akkor így abban meg tudod nézni, hogy hol van egy jó futócipő a környékeden, oda slattyogsz, vagy kocogsz, vagy...
Vagy rollerezel?
Rollerezel.
Igen, ők ezt a közösségi módon való hozzáférhetőséget gondolták egy kicsit tovább ezzel a kampánnyal, vagy hát videóval.
Igen, és egyébként a videó végén ők elmondják, hogy egy a lábad használatához, a sétáláshoz, meg a futáshoz akarnak ezzel kedvet csinálni, ami egy kétségkívül nagyon, nagyon vonzó üzenet, de azért olyan nehéz eldönteni, hogy ez most egy ilyen PR húzás, egy ilyen hangzatos aktivitás csak azért, hogy írt generáljon magáról a Reebok, vagy pedig, tehát hogy mennyire gondolják komolyan ezt a szolgáltatást.
Magyarországon amúgy volt egy hasonló, tényleg távolról, de hasonló koncepcióban működő hely, a Change Room, ami azóta bezárt, de ők például hazai dizájnereknek a ruháját tették bérelhetővé, és ami miatt ez eszembe jutott, hogy amire mindkét jelenség, vagy hát szolgáltatás az reflektál, az a birtoklás irányából a bérlés, illetve a kölcsönzés irányába mozduló szemléletváltás, vagy ez a jelenség.
Ami nagyon jellemző elvileg az Y generációra, olyan elképzelés is volt, hogy például bútorokat is kölcsönzős rendszerbe bocsátanak a felhasználók részére, az a felkiáltása, hogy egy fiatal szereti cserélgetni, meg alakítani a belső terét, ha megunja egy-két év után az adott bútort, az mehet tovább egy másik lakásba, más új dizájn fontos elemeként részt venni.
Egy korábbi adásunkban már szó volt a szétmárkázásról, úgy tűnik ez történik a Ryanair-rel, amelynek a kelet-európai leány vállalata lesz a Buzz.
Lánymárkája, leányvállalata, nem nagyon tudjuk ezt eldönteni az eddigi információ.
Miért van erre szükség szerintetek?
Én azt gondolom, hogy a Ryanair egy nagyon megtépázott márka, és
jelentsen ez bármit is.
Igen, és nyilván még sok további megtépázódásnak és rossz hírnek lesz kitéve, meg fog érkezni a Ryanair-rel kapcsolatban, de legyen az, hogy nem lesz igazam, és nyilván szeretnék a márkát elemelni, az ilyen legköltséghatékonyabb szolgáltatási szinttől, és annak adni egy új márkát, egy ilyen fölfele-lefele pozícionálós jelenségnek lehetünk a szemtanúi. Itt ami egy érdekes, meg kérdéseket vett föl, hogy ez nem minden piacon lesz így, hanem ez egy kifejezetten egy Kelet-Európára bevezetett márka lesz. Egyébként ez nagyon jól is el tud sülni, hogyha jól van az árértékarány megválasztva, mert például a Renault-nak a Dacia almárkája, az egy szuper sikertörténet itt a kelet-európai régióban, és miközben ugyanazok az autók, amik Magyarországon Dacia logóval kerülnek forgalomba, más országokban meg simán Renault logóval kerülnek forgalomba, szóval ezek mindig ilyen izgalmas dolgok.
Az IPRA új PR definíciót fogadott el.
Kiolvassa föl, mert anélkül nem mehetünk tovább a műsorban, hogy felolvasnánk.
A Public Relations egy döntéshozatalon alapuló vezetői gyakorlat, amelynek célja a szervezetek és közönségük közti kapcsolatépítés és az érdeklődés felkeltése, megbízható és etikus kommunikációs eszközökkel közvetített információk által. Igen, hát ez egy ilyen száraz megfogalmazás, de vajon miért is volt erre szükség?
Az egy ilyen, valószínűleg azért, mert tényleg már korábban, amikor ugye Tóth György PR vezető volt a vendégünk a Rebrief egy korábbi epizódjában, akkor azért sokat beszéltünk arról, hogy milyen válaszutak, útelágazódások és egyebek előtt áll a PR szakma. Egyszerűen azáltal, hogy túl kell lépnie, el kell lépnie a hagyományos sajtó média platformoktól, és egy ilyen befoglaló szakma meg eszköz szeretne lenni, amelyik így a social médiát, meg mindenféle egyéb szerzett médiának a menedzselését felkarolni, tehát ezért próbáltak láthatóan egy ilyen nagyon elméleti és nagyon tág definíciót alkotni.
Abszolút próbáltak mozdulni az idők igényeivel, vagy az ementén formálódó igényekkel, és ez már szerintünk is inkább csak bővülni fog, általánosabb lesz, mert hogy új médiumok jelennek meg, új igények, amikre ennek a szakmának választ kell adnia.
Ez várható, nem? Amikor egy ilyen nagy média átalakulás van, média piaci átalakulás, akkor muszáj, hogy új neveket adjunk új gyerekeknek.
Igazából a PR, ő szeretné magát relevánsá tenni ezeken a területeken, és egyébként Most így lehet, hogy úgy fogalmaztunk, mint hogy ez egy ilyen izzadságszagú erőfeszítés lenne, de én személy szerint azt gondolom, hogy ilyen iszonyú nagy jövő előtt áll, mert tényleg a PR tudja ilyen elég jól integrálni, meg összefogni a social, influencer, sajtóképviselői, tehát hogy ezeket a nagyon-nagyon más kommunikációs igényű csatornákat, ezeket egy rendszerbe tényleg a jó PR aktivitások és a jó PR szakemberek tudják összefogni. Más kérdés, hogy sajnos ez a definíció, ezt a nagyon izgalmas dinamikát meg trendet nem tükrözi szerintem.
A fő témánk pedig az újonnan alapított Sportmarketing díj, a vendégünk, akivel beszélgetünk erről, Németh Ottó, a Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing tagozatának alelnöke. Rebrief.
Köszönöm hallgatókat, jó napot kívánok!
Mi az az igény, ami létrehozta ezt a díjat? Tehát miért volt rá szükség, kik azok, akik ezt a díjat megkaphatják?
A Sportmarketing díjnak hátteréről annyit, hogy úgy éreztük, hogy a piac megérett arra, hogy azokat a kezdeményezéseket, projekteket, kampányokat, amik a sportmarketing területén Magyarországon is történnek, vagy történtek az elmúlt másfél évben, ezeket egy díjjal jutalmazzuk különféle kategóriákban. Ez egy olyan iparág, egy olyan terület, ami egy robbanásszerű, vagy egy ősrobbanás előtt áll legalábbis a világnak ezen a területén, és azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen díjakkal érdemes honorálni, tehát felhívni a figyelmet azokra a kiemelkedő programokra, különféle szempontrendszerek alapján, amik nálunk kis hazánkban is történnek.
Mi ez az ősrobbanás? Mert azért a sportmarketing az nem egy új keletű dolog.
Az, hogy a piaci szereplők felismerték a sportban, illetve a sportmarketing merejlő lehetőséget, ezek a világnak a másik részén már egy sokkal nagyobb iparág. Magyarország, illetve Kelet-Európában még azt gondoljuk, ez mindig gyerekcipőbe jár, hiányoznak bizonyos standardek, gyakorlatok, elméleti tudás, gyakorlati tapasztalatok, és ez Magyarországon most kezdték ezt a piaci szereplők felismerni, mind az ügynökségi oldalról, mind pedig a márka tulajdonosi oldalról.
Milyen kategóriákat, vagy milyen díjakat lehet majd nyerni?
Hát Magyarországon 4 kategóriában fogunk hirdetni díjakat. Egyrésztről van a legjobb sportmarketing program, amit egy egyéni és csapatprogramokkal lehet nevezni.
Példákat tudsz mondani?
Hát nem akarok példát adni, de gyakorlatilag, hogyha van, akinek van egy jó sportoló, és azt gondolja, hogy ezt jól aktivizálta az elmúlt másfél évben, akkor azt mindenképpen nevezze. A másik ilyen díj van az integrált kampányt, a legjobb integrált sportmarketing kampányt, igazából azokat a pályázókat várjuk, akik nem egy adott eszközre, hanem egy komplett eszközrendszerre jelentették meg azt az együttműködésüket. A harmadik kategória pedig az innováció, a leginnovatívabb sportmarketingra, mert kimondottan az újdonságokat, a meglepő, hatékony, hatásos eszközöket keressük, amik a sportmarketing területén megjelentek, és ezen kívül pedig lesz egy külön márkaértéket díjazó külön érték, külön díjunk, amit pedig egy más szempontrendszer alapján fogunk elbírálni.
Sportos márkákat vártok majd ide, ebbe a kategóriába?
Nem feltétlenül sportos márkákat, igazából pont az, hogy a sportolót, vagy a sporteseményt, vagy a sportcsapatot hogyan tudták beintegrálni a kommunikációkba adott márka.
Lépjünk még egyet vissza. Mondtad azt, hogy egy nagy robbanás előtt áll ez a terület a ti meglátásotok szerint. Hogyha felöltöm én most a konzervatív marketingesnek a köpönyegét, akkor és megkérdezem azt, hogy mit kínál a sportmarketing a mezek, palánkok és egyéb felületek logózásán túl, akkor mi az, amivel kedvet tudsz csinálni ehhez a területhez?
Hát a sportmarketing már régen tovább haladott, mint egy logó elhelyezés. Ez egy önálló tudomány, nem véletlenül egyébként a világ egyéb más egyetemén adott esetben 4-6-8 fél éves kurzusokon keresztül tanítják ennek a gazdaságtanát, a szempontrendszerét, a reklámpszichológiának egyébként egy külön terület, a sportmarketing pszichológia. Egyébként Magyarországon is, ha az oktatásról beszélünk, nem régen indult Székesfehérváron egy kampusz, egyébként a Corvinus Egyetemnek az égisze alatt, úgyhogy aki ez iránt a terület iránt érdeklődik, és marketinges, vagy még pályaválasztás előtt, nyugodtan akkor javaslom, hogy akkor nézzem utána ennek a sportmarketing képzésnek. Visszatérve a kérdésedre, alapvetően a sporttal és a sportmarketinggel egy teljesen más elérést tudunk biztosítani. Tehát a kutatások bizonyítják azt egyébként, hogy a sportolónak az integrálásával teljesen más érzelmi szálakat tudunk megpendíteni az ott fogyasztóba, vagy célcsoportunkba, sokkal hatékonyabban tudjuk ezt képviselni. Itt ezen fontos az, hogy hiteles legyen az a sportoló és adott márkának az együttműködése, de ha ezt jól megtaláljuk, akkor sokkal hatékonyabban és hatásosabban tudunk kommunikálni, mint hagyományos eszközökkel.
Pont ebbre gondoltunk, vagy ezen gondolkoztunk mi is, hogy nyilván az érzelmi vonala a sportmarketingben egy nagyon erős, tehát tényleg egy nagyon erős érzelmi töltetet tud adni a kommunikációnak. De amikor én éppen drukkolok, szurkolok a csapatomnak, kedvenc sportolómnak, a rajongásom tárgyának, akkor vajon mennyire vagyok nyitott a márkákkal, meg márkázott üzeneteknek a befogadására?
Igazából mi ezeket leszoktuk bontani különféle szintekre, és itt nem feltétlenül a logót látod, de magát. Egyrészt, hogy van a sportolónak egy bizonyos értékei. Tehát, hogyha egy extrém sportolóról beszélünk, annak ugye az értéket esetben jót tehet egy márkának. A másik szempontrendszer, hogy nem feltétlenül a logókat keresed, mondjuk egy példát, tehát például vannak olyan célcsoportok, amiket egyszerűen nem tudsz elérni, hanem a sporton keresztül üzenet. Például tipikus egy férfiakról, ha már férfiakként beszélgetünk, a férfiaknak egy teljesen más a médiafogyasztási szokása, őket sokkal nehezebb elérni, kicsit némiképpen jártas a marketing, vagy a médiafogyasztás, pontosan tudja, hogy ott esetben sokkal többe is kerül érni, de a sport egy férfinak az elsőre tökéletes eszköz lehet. És tovább megyek a sportban, nem az az üzlet, hogy akkor látod a logóját, adott esetben nem utána tovább megy, lehet bőle merchandisingot csinál, partneri eseményeket, eseménymarketinget, tehát rengeteg, szinte korlátlan az az eszköztár, amit oda ki tudsz használni, csak ehhez kell a tapasztalat, az ügynökség, a tudás és gyakorlat, ami után ezeket az lehetőségeket kiaknázza és aktivizálja. És ebben azt gondolom, hogy mi még igazából ennek az egésznek a kezdetén járunk Magyarországon, de nagyon sok jó példát látunk. Például egy magyar átlagos sportcsapatnak mondjuk 4-5-6 partnere van, és ebben mondjuk 3 a kiemelkedő. Egy Forma 1-es csapatnak mondjuk van 12-15. Mondj nekem egy számot, mondjatok nekem egy számot, hogy mondjuk egy amerikai stadionnak hány együttműködő partnere van?
50?
50 fölött. És mindegyik elégedett, és ki van szolgálva. Tehát mondom, beszélünk egy magyar 5, egy-egy pár partnert, és beszélünk egy amerikai stadionról, akinek 50 darab partnere van.
Nyilván ez függ attól is, hogy az adott országnak milyen a sportkultúrája.
És ebben látunk, pontosan is ebben látunk fejlődést, hogy a magyarországi fogyasztókban és a közönségben, a szurkolókban benne van a nyitottság, csak meg kell nekik mutatni, meg kell mutatni a szakmának, és ebben érzünk némi felelősséget. Egyrésztről a sportmarketing tagozat, és azt gondoljuk, hogy ebben viszont segíteni fog ez a díj is, hogy azokat az arra érdemes projekteket kiemeljük, és példaként bemutatjuk a szakmának.
Ez nagyon szíven ütött, hogy még egy stadionnak is Amerikában 50 partnere van, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor eszembe jutott Szalontai Sándor, ugye magyar pályakerékpáros világklasszisnek a szomorú története, aki tavaly előtt odáig jutott, hogy a saját pályakerékpárját effektíve feldobta a jófogásra, hogy eladja, és abból a pénzből, abból félig meddig így további pályahasználatot meg tudjon finanszírozni. Végül ez szerencsére nem történt meg, mert utolsó pillanatban jött szponzor, aki megmentette, de vajon minek kell változnia itthon, hogy akár egy pályakerékpárosnak, ami nyilván nem a legnépszerűbb sport így a tévénézés szempontjából, egy pályakerékpárosnak is legyen 4-5-6 márkája, támogatója, partnere.
Elbeszélünk egymás mellett, tehát igazából van egy piaci igény, és van egy sportból, csak kettő között nincsenek olyan platformok, olyan csatornák, ahol megtalálnak egymás az igények. Egyik se akar mondjuk egy ügynökségnek fizetni, és igazából elbeszélünk egymás mellett, és mondok egy másik példát. Miért van az, hogy egy riói olimpiai keretnek, a felének nincsen közösségi médiás oldala. Egyszerűen a sportolók és a sport szakemberek, akik velük fognak a közvetük, nem méri fel azt, hogy gyakorlatilag nekik hogyan kell nyitni a piac fele. És gyakorlatilag benne vannak egy nagyon szűk közegben, és igazából nem találják a csatornákat azokhoz a piaci szereplőkhoz, akik ebben nyitottak lennének velük egy együttműködésre, és nincsenek mediátorok, vagy nincsenek olyan, akik ezt a kettőt összehozzák. Tehát nagyon kis számú az a szakértő sportmarketing ügynökség, vagy sportmarketing szakember, aki ebbe tudna segítséget adni. És ha meg is van, akkor mindig az a kérdés, hogy ki fizeti a révészt. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt mondjuk a sportolónak kell fizetni, vagy mondjuk ezt maga a cég fizeti meg.
Akkor egyelőre Magyarországon a jó együttműködések azok úgy születnek egy márka és egy sportoló között, hogy a márkánál van egy szakember, aki szeret egy adott sportot, vagy rajong egy valamelyik sportolóért, és ilyen informális módon kapcsolódnak össze, szakmai szempontok gyakran háttérbe szorulnak?
Hát ezt nem jelenteném így ki, de lényeg, hogy látunk rá mindenféle példát. Tehát látunk rá, amikor gyakorlatilag egy márka tulajdonosnak a személyes indítatása, vagy egyéb más szempontrendszer alapján történik az együttműködés létrejötte, aztán még mindig ugyanúgy van, amikor megkeresik őket. De alapvetően ez legtöbb esetben nem egy tudatos, kellő háttérmunkával, vagy háttérvizsgálatokkal, meg elemző munka után meghozott döntés, hanem sok esetben mindig egy emocionális döntés, vagy bármely egyéb más szempont alapján figyelembe vett és meghozott döntés.
Térjünk vissza a saját oldalunkra, a marketingesek térfelére. Hogyha most egy fogyasztói márka képviselőjével találkoznál, és ő elmondaná, hogy ő gondolkozik ebbe a sportszponzorációba, de még focit sem nagyon néz, meg amúgy nem követi annyira az eseményeket, akkor mit tudnál neki mondani, hogyan álljon neki? Arról beszél, hogy szeretne egy ilyen hőst a márkájának, egy jó alakot, akár egy csapatot, nem döntött el. A sportvilága elég izgalmas, és úgy gondolja, hogy ez a dinamizmus jót tenne az ő márkájának. Mit mondanál neki, hogyan álljon neki ennek a projektnek?
Hát először is én visszakérdeznék, és megkérdezném azt, hogy az adott márkának mi a legfőbb üzenete, és mi az a közép, hosszú távú stratégiai, vagy taktikai cél, amit ezzel a sportmarketing programmal meg akar valósítani, és akkor utána tudnánk neki gyakorlatilag erre megoldásokat javasolni, legyen az egy sporteseménynek a támogatása, egy sportoló, vagy egy sportcsapat, de az is lehet, hogy a végén azt mondanám, hogy neki nem biztos, hogy a sportmarketingben van létjogosultsága bármi keresni valója, hogyha egyszerűen az a márka, vagy az a márkának az üzenete, vagy a termékelőny egyszerűen nem hiteles az, amit előbb utaltam. Tehát, hogy annál rosszabb nincsen, amikor egy sportolót egy kevésbé hiteles együttműködésnek kiteszünk, mert az egyik félnek se jó, a sportolónak se jó, illetve a márka tulajdonosnak se jó.
Jól elkanyarodtunk a sportmarketing díjról. Mikor lesz ennek az átadója?
Az átadóját november 27-én tervezzük, és november 15-ig várjuk még a pályázatokat, legyen az mondom egy ügynökség, egy egyéni sportoló, adott esetben, ha egy sportoló úgy gondolja magára, hogy az ő partnerét úgy kiszolgált, hogy az méltó, akkor várjuk akár a sportolónak jelentkezését is, ezt pedig meg lehet tenni a honlapon.
Németh Ottóval beszélgettünk, köszönjük szépen, hogy bejöttél ma hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten is lesz Rebrief, addig pedig vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.